Közös hang. Inspirációs beszélgetések a DM Magyarország támogatásával.
Sziasztok, én Kranyik Szintia vagyok, a VMM Podcast stúdiójából jelentkezem. Ez a Közös hang a harmadik eta premier adásával köszöntünk titeket. A következő négy részben is az inspiráció adja a beszélgetéseink kiinduló pontját, és ahogy megszokhattátok, a mai vendégeim is meglehetősen eltérő területekről érkeznek, de nagyon sok közös kapcsolódási pontot fogunk szerintem találni. Köszöntöm Lábas Vikit, a Margaret Island frontemberét, dalszerzőt, énekest, és Sziasztok. Dr. Kis Lászlót, aki a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
Szia!
Sziasztok!
Képzeljétek, az első közös pont, hogy mindkettőtök alma mátere a Szegedi Egyetem volt. Egyikötök sem Szegedi.
Nem, én nem vagyok Szegedi.
Viki, te Fonyódi vagy, Laci, te pedig Szabadkai.
Hát Horgos Szabadka, igen. Szerbia.
És Laci, te lézerfizikusnak készültél. Viki, talán ezt kevesen tudják rólad, hogy kulturális antropológiát hallgattál.
Igen, nem annyira komoly, mint a Lacinak a szakal, de valamit el kellett végezni.
Meséltek nekem kicsit arról, hogy hogy keveredtetek Szegedre, és hogy miért az lett a hivatásotok mára, ami.
Hát szerintem a kulturális antropológus asszony lépjen előre, a hölgyeket előre jövünk engedni, nem?
Hát kezdem. Igazából én a Zeneakadémiát hagytam ott, és utána úgy gondoltam, hogy hogyha már elhagyom Budapestet, akkor Szeged a másik kedvenc városom, vagy amire úgy gondoltam, hogy egyszer szeretnék ott tanulni, és én ezért választottam igazából Szegedet.
És honnan jött egyébként, hogy Szeged a kedvenc városom?
Egyszer 10 éves koromban voltunk ott kirándulni anyukámékkal, és nekem annyira megtetszett a Szegedi Dom, meg ott voltunk is ugye a nyári játékokon, vagy nem tudom, valami előadáson, és úgy voltam
vele.
Nem, az ennyire nem voltunk elfajzottak. És nem tudom, nekem valamiért megtetszett, meg ugye a színfesztivál, és akkor is ugye már jött be ez a popkulturális elem az életembe, úgyhogy én ezért választottam Szegedet, és amikor pedig elkezdett a néprajz, ugye nekem a népzenéhez kötődött, meg a nem tudom, hát ahhoz, amit akkor csináltam, és engem ez azóta is érdekel, és táncantropológia volt ráadásul a szakirányom, ilyen fantasztikus dolgok. De szerettem Szegedre járni, jó volt szerintem a szegedi egyetemi élet.
És miért hagytad ott a Zeneakadémiát?
Hát ez nem biztos, hogy mikrofont tűrő. Nem, hát igazából amiért nagyon-nagyon sokan mások is ott hagyják, vagy amiért a mai napig nagyon sokan szenvednek a Zeneakadémián, igazából nem úgy voltam, hogy nem szenvedem végig, hanem akkor tovább lépek. Hát általában az ember kevesebb önbizalommal és hanggal jön ki onnan, mint amennyivel bement, és talán a tudás sem.
Ez praktikus.
Úgy érzed, hogy totális negatív feedbackeket kaptál? Tehát az a tipikus, hogy inkább negatív visszajelzést kaptál, sem, mint bátorítást, hogy ez volt jó helyett, hát ez már megint nem volt jó ezért. Ez egy érdekes kérdés, mert most ne nevesítsük még egyszer, hogy most miről beszélünk, de ugye általában a magyar oktatásban szerintem egy nagyon nagy probléma, hogy a gyerekek, te is gyerek voltál, meg még mindannyian azok vagyunk valamilyen szintén, tehát a gyerekek, hogyha negatív visszajelzést kapnak az iskolába, az borzasztóan elnyomja, igen, az magabiztosságokat, az önbizalmukat, és pedig pont az kellene. Nyilván nem kell túldicsérni őket, de hát szóval ez azért volt egy ilyesfajta mintázat?
Inkább én azt éreztem, hogy nem azt a diákot látják bennem, akiben mondjuk lehet lehetőség, vagy van benne tehetség, hanem inkább az ellenfelet, hogy az egy piacon elveszem tőlük akár a figyelmet, vagy a munkát, vagy a bármit, és igazából ez végig kise nagyon-nagyon sok zenészt az útján, és nyilván nem akarok az intézmény ellen beszélni, de nagyon sok ember így van.
Most ezt így mondod, egyébként az egyetemeken is megvan. Tehát én a legjobb diákémnál már 5 év, 10 év után látom, hogy ők sokkal jobbak, mint én. és igen, ott akkor kell egyfajta önuralom, hogy az ember azt mondja, hogy de hát az én dolgom az, hogy az utánpótlást segítsem, igen. És nem az pedig, hogy
hát ez, hogy nem teljesen tanárok, nem éreztem úgy, hogy teljesen tanárok tanítanak minket, hanem ugyanúgy énekesek, meg zenészek.
De akkor Szeged jó volt.
Szeged jó volt, mert ott teljesen más volt, ott nem kellett zenével foglalkozni, csak tánccal, meg kultúrákkal, és én azt élveztem.
Na, tök jó.
Neked milyen élményeid vannak Szegedről?
Hát nekem Szeged volt a nagyváros. Ugye én Horgoson nőttem fel, ugye azért van a mindenféle oldalon, hogy Szabadkán született, mert csak ott van legközelebb kórház, ahol a gyermek megszülethet. Tehát én ugye a Horgos-Röszke határát átkelőnek a déli oldalán nőttem föl, ott szocializálódtam vajdasági magyarként Jugoszláviában. Jugoszlávság tudatom azért az kifejlődött, nyilvánvalóan az iskolákban kapott mondjuk így ideológiai nevelésnek köszönhetően. És ugye Szeged volt az a hely, ahova én már 14 évesen átkezdtem. Amikor már 14 évesen kaphattam a legális útlevelemet, ugye jugoszláv kishatárátlépő útlevelet, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag minden hónapban Lacika a könyvmoly kisétált a határra, felszállt a Szeged-Röszke országhatár föliratú autóbuszra szombat délelőtt, bement a városba, és kirabolta a szegedi antikváriumokat.
És azóta is kereste.
Tipikusan 10-15 könyvvel tértem vissza, és ezt ilyen havonta, két havonta, szerintem havonta ezt megcsináltam, tehát nekem Szeged volt a város, mert Szabadka, ahol ugye középiskolába jártam, az valami messzebb is van, mint Szeged. Ugye Horgos a kettő között nagyjából félúton van, csak éppen észak felé ott egy határ. Ugye Szabadka az 27 kilométer volt akkor, ma már autópályán csak 25. Szeged meg csak 15. Tehát fele annyi távolságra van. Tehát teljesen egyértelmű volt az orientáció Szeged felé. Ugye amikor az általános iskolát befejeztem, akkor azért tudtam, hogy én egy reál érdeklődésű figura vagyok. Bár a csillagászat volt a legelső, ami megfogott nagyon, de hát azért gyermekként azért sok mindent mást is csináltam, tehát anyám legjobb lábosába olmot olvasztottam, és aztán elrejtettem. Kaptam, kihisztiztem távcső mellé mikroszkópot, aztán azzal mindenféle mintát megnézegettem. Nagy nagyítással papucsállatkákat neveztettem, tejfölös kupákban ilyen rohasztani kell a szénát, hogy két hétig veszel szénát, berakod ilyen műanyag, ilyen mondjuk joghurtos pohárba, ráöntesz vizet, két hét után nagyon büdös lesz, de élnek benne papucsállatkák nagy számba, és egy csöppet beleraksz a mikroszkóp alá, hó, ott szaladgálnak a papucsállatkák. Szóval engem sok minden érdekelt, de aztán egyértelmű volt, hogy a Szabadkai Gimnázium, ami felé megyek. És Szabadkán ott ugye kulturológus, matematikus és fizikus specializációs osztályok voltak, ugye a F osztályok voltak a fizikusok, az M osztályosok azok a matematikusok, a K osztályosok voltak a kulturológusok egyébként, úgyhogy van itt egyfajta korábbi átrezonálás. És akkor utána, amikor a középiskolát befejeztem, hát akkor kezdődtek a 90-es évek balkáni polgárháborúinak az első mozdulásai. Igen, a jugoszláv hadsereg be akart magával vinni a szerb-horvát frontra. Igen, mert abban az évben fölvettek a József Attila Tudományi Egyetemre, ugye akkor még úgy hívták a Szegedi Tudományi Egyetemet, fizikus szakra. A lézerek, igen, oda lézerfizikusnak akartam menni, mert hát csillagháborúján, aki fölnő, az nyilvánvalóan lézerkardot akar építeni, vagy lézerpisztolyt akar fejleszteni, vagy szóval bármi, ami lézer. És ugye akkor én tudtam, hogy Szegeden a fizikusok között a lézeresek a legerősebbek, ugye fölvételiztem, és akkor kitört a háború, és akkor el kellett döntenem 91. augusztusban, amikor behívott a hadsereg, hogy most akkor megyek harcolni, vagy inkább elmegyek egyetemre. És akkor én az utóbbit választottam, és akkor ez egy valószínűleg jó választás volt, mert hogy akiket akkor elvittek a háborús frontra, nem mindenki tért vissza. Pontosabban visszatért mindenki, csak nem mindenki élő formába. Tehát ez egy mondjuk így megérintette akkor azért a jugoszláv polgárháború. Nem kell nagyon sajnálni, mert el tudtam intézni egészen 99-ig hivatalosan, hogy a jugoszláv hadseregnek nem voltam szökevénye, mert volt papírom arról, hogy a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítványnak az ösztöndíjasa vagyok. Most már elárultam, hogy 0 forintot kaptam, de egy nagyon szép pecsétes papírt állítottak, hogy ösztöndíjas vagyok Szegeden. Ezt anyám lefordítatta szerbre, leadta a szerb, vagyis hát akkor még jugoszláv hadseregnek, és akkor elfogadták, hogy ezt a bizonyos László kist, ezt elengedjük egy évig. És ezt eljátszottuk 99-ig. És akkor én Szegedre így beszocializálódtam, tehát igazából máig emlékszem, amikor kikísért édesanyám a határra, amikor utána fél évig nem is voltam otthon a háború miatt, nem mertem hazamenni, mert ugye a hírek szerint vitték el a fiatal férfiakat katonának. És akkor ott volt a határon, hogy köszönjük a látogatását, ugye Jugoszlávia megköszönte az ország határon kilépő turistáknak a látogatást, és akkor mondtam anyámnak, hogy hát köszönjük a 19 évig tartó látogatását. Akkor anyám elsírta magát, én nem sírtam el magat annyira. Na mindegy, és akkor átmentem, és akkor hát Szeged volt a következő 11 évemnek a meghatározó domináns hely. Helye fizikus lettem, csillagász lettem, a lézerfizikát elengedtem, mert rájöttem, hogy a csillagászat a sokkal szexibb. Utána megcsináltam a doktorit, aztán egyetemi tanársegéd lettem, aztán egyetemi adjunktus lettem, de tényleg a kiskutya füle is voltam már az egyetemen, és akkor 2002-ben pedig azt mondtam, hogy kicsit szűk nekem ez a város, és akkor elmentem Ausztráliába.
Viki, neked a kulturális antropológia után aztán hogy kanyarodott vissza a zene az életedbe?
Hát nagyon egyszerűen, mert én konkrétan a diplomámat csak azért tudtam átvenni, mert pont Szegeden játszottunk a zenekarral. Már az egyetem végén beindult a zenekar, és én tudtam, hogy amikor a szakdolgozatomat írtam, azt igazából fonyott fürdőkultúrájából írtam, nem annyira érdekes, mint mondjuk a tért, tehát tényleg egy olyan témaválasztás.
Fonyolt amit... kutatóknak biztosan ér.
Nagyon sok van
csak
belőlük.
Csak egy viszonylag kisebb közösség.
Igen.
És a Szote klubba föl? Szote klubnak hívtak.
Szote, igen.
Fölléptetek ott?
Nem. Ez egy városi rendezvény volt, ráadásul színházi darab ment közben, szóval folyamatosan le akartak minket állítani, hogy túlságosan hangosak vagyunk, úgyhogy nem volt egy egyszerű menet, de legalább a diplomámat át tudtam venni, úgyhogy nem voltak ilyen fajsúlyos témáim, mint mondjuk neked, de nyilván a zenész az úgy próbálja megúszni ezeket a kötelező köröket, hogy akkor kéne egy diploma, hogy azért közben zenél is, meg dolgozik is, meg tanul is, amennyit kell. Egyébként engem csak az érdekel, hogy mondtad, hogy 15 könyvet elvittél magad, és egy hónap múlva már mentél vissza, hogy te is ilyen több könyvet olvasol párhuzamosan, ja, 3-4-et, vagy ez hogy működik?
Akkortájt ilyen voltam, tehát ténylegesen minden fal, tehát akkor volt leginkább, tehát általános iskola / tehát per középiskolás koromban voltam nagyon sok olvasó, nagy-nagy könyvmoly voltam, aztán egyetemen már kevésbé volt rá idő, mostanában pedig leginkább csak a tömegközlekedésen olvasok angol nyelvi e-book, science fiction, meg krimi történeteket, hogy angol nyelvemet azt mondjuk így azt, hogy frissen tartsam. Így van. Igen, tehát volt úgy, hogy 3 könyvet olvastam párhuzamosan, meg hát gyorsan és sokat olvastam. Tehát ugye nyilvánvalóan a dumáló készségem, ami miatt relatíve népszerű vagyok mondjuk a magyar médiában, az ugye annak köszönhető, hogy van egy valamiféle épeszű szókincsem, amit az olvasottságomnak köszönhetek. Tehát én például, mit tudom én, ez nyilvánvalóan próbálom átadni ugye a gyermekeimnek, akik közül csak az egyik tűnik könyvmolynak, de ő viszont nagyon úgy csendben örülök.
Laci, te egy interjúban azt mondtad, hogy egy sikeres kutatásban 5% az ötlet, 95% a szorgalom, kitartónak, álhatatosnak, türelmesnek kell lenni. Viki, ha neked kellene meghatározni, hogy szerinted mik azok a jellemzők, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki sikeres zenész, előadó, művész legyen, akkor miket emelnél ki?
Ez az 5% ez nálunk szerintem a tehetség. Uh-huh. És a, mondjuk én nem mondanám a 95%-ot, vagy nem tudom, mennyit mondtam.
Annyit, igen.
De mondjuk a 90% az a munka, meg a belefektetett energia, meg a kitartás, és marad még 5% az a szerencse. Vagy lehet, hogy ez nagyobb
arány. Lehet, hogy én módosítom azt a nyilatkozatomat, tegyük be azt az 5% szerencsét hozzám, és akkor revízió, igen.
Hát nálunk, igen, kell, ez a mondás, hogy mindent meg kell tenni, hogy a végén már csak a szerencsém múljon. Tehát, hogy igazából
nagyon... A csillagok állása.
Igen, hoppá. A csillagok állása. Tényleg, te mennyire hiszel az asztrológiában? Sem mennyire, ugye?
Erről lesz szó. Hoztam egy egész idézetet az UFO-król és az asztrológiáról, amit Lacival, úgyhogy ez egy érdekes kérdéskör.
Na mindegy, szóval, hogy nálunk tényleg ez van, hogy oké, hogyha valaki tehetséges, az már ilyen alap. Tehát ez ugyanaz, hogy nálatok is van foganatja a matematikához, meg a fizikához, ez legyen egy alap.
Enyhén mi ez, aki a számmániás, tehát ez az segít, hogyha én nekem a számmániák, tehát a számok, igen, azok a világomban voltak már olyan korán.
Hát nekünk meg ugye a zajok, meg a zene, meg a környezeti mindenféle történés, amit hallunk, az igazából az ilyen mánia.
És te hallod, vagy látod is a hangokat? Van néha ez
el
a
tudom képzelni, ezért? Igen. Nekem így
néha színe a hangnak?
Szinergia, igen. Néha együtt jár a kettő, meg tehát hogyha van egy dal, akkor meg tudom mondani, hogy nekem az mondjuk egy, nem tudom, egy narancssárga, vagy egy bézs szín, vagy hogy egy egybeli társítok dolgokat, de hogy ez létezik is igazából.
Tök jó.
Hát több szinten kell ezeket forgatni.
Sokat fogok idézni a mai beszélgetés során. Most megint, Laci, téged idézlek, hogy azt mondtad egyszer, hogy a tudományos kutató munka nem egyszerű út, sok önfeláldozással jár. Egy kutató karrierjében benne van a külföldi munkavállalás, sőt a kontinensváltás is például. Azt gondolom, hogy ez érvényes a zenei pályára is, hogy rengeteget vagytok úton, koncerteztek, fesztiválszezon van, turné, ha éppen nem koncerten vagytok, akkor feltételezem a stúdióban vagytok reggeltől estig. Mindkettőtöktől kérdezem, hogy a környezetetek hogyan tolerálja azt, hogy a ti munkátok, ez a hivatás tudat, ez azzal is jár, hogy keveset látnak titeket, vagy amikor csináljátok, akkor el tudom képzelni, hogy mondjuk Laci, nem tudom, hogy te dolgozol-e otthon, hogy akkor mondjuk meg kizárod a külvilágot, és teljes elmélyülés.
Hát nézd, második feleségemet gyűröm, tehát ez azért valamit nyilván sugal, de egyébként nem az sugalja egyáltalán, hiszen az első is csillagász volt, és a második nem csillagász, és igazából ezt én egy hozzáadott értéknek tekintem, hogy végre otthon nem csillagászatruk beszélgetni, mert korábban ugye az volt, hogy jaj, mit tudom én, van egy csillag, akkor...
Milyen vicces lenne, ha ő asztrológus
lenne. Én hisz benne. Ha meghallgatja, Timi Léces, ne sértődj meg, de hát hisz benne, tehát ő mindig ezzel ikrek meg oroszlán marhaságokkal. Szóval lényeg az, hogy a környezetemnél én ketté választanám a dolgot. Nagyon fontos volt ahhoz, hogy odajussak, ahol a szülők támogatása. Tehát nem erőltették rám azt. De eleve a fizikus, már azt mondjuk elmentem fizikusnak, 19 éves fejjel Szegedi Egyetemre. Anyám kérdezte pár évvel később, hogy de Laci, tulajdonképpen áruld már el nekem, hogy mit csinál egy fizikus. És akkor mondom neki, hogy hát tulajdonképpen elméleteket gyárt, meg laborba méréseket végez, aztán ezeket leírja angol nyelven cikkekbe, publikál, és hát tulajdonképpen úgy ezzel úgy el van. És akkor Laci, ez érdekes. Mondom, igen. Szerintem ez elég jó, csak ő sem, neki sem volt. De viszont soha nem kérdelezték meg azt a döntésemet, hogy akkor én tudós akarok lenni. Bár még amikor egész gyerek voltam, anyám orvosnak akart nevelni, édesapám ő közgazdásznak, mert hogy azok keresnek majd pénzt, vagy azok verik el a pénzt, ez egy másik kérdés. Szóval a lényeg az, hogy egyrészt ez a háttér, a családi háttér, hogy hagyják a gyermekeket kibontakozni. Tehát én nekem például fixa ideám az, hogy nekem van három fiam, tehát jól láthatom, a fiúkra vagyok kalibrálva, két példából is csak ez jött ki, és én nem fogom egyiket se tolni, se a csillagászat, se a természettudomány, se semmi felé. Ami érdekli, majd az ő megtalálja a saját útját. Tehát egyrészt ez a családi háttér. A másik, nyilvánvalóan az ember ugye egy társas lény, ez nem csak egy nagyon jó szociológia tankönyvnek a címe, hanem ténylegesen ez egy valós, hogy nem jó egyedül, nagyon sok oka van, hogy miért nem jó egyedül, tehát nyilvánvalóan az embernek van egy társa, akinek az azért mégiscsak az a feltételezés, hogy ha együtt vannak, akkor valami oka van, tehát van valami vonzalom a társak között, és akkor a jó esetben van egy vonzalom a társak között, és akkor az a vonzalom az eltűri. A vonzalom kifejeződésének az egyik része az, hogy elfogadja a másiknak, hogy igen, hát ez egy kicsit kocka, kicsit fura, igen, néha sokszor messzire kell, hogy menjen, és igen, ezért akadat esetben veszekszek is vele, de aztán az út végén, vagy hát a nap végén, vagy a hétvégén mégiscsak együtt vagyunk, hiszen mi vagyunk a pár. Úgyhogy ilyen értelemben ez kell. És én látom is azt, és én nekem ez egy nagy, mondjuk így magával hozott üzenet, vagy egy nagy üzenet volt, vagy egy nagy útravaló volt a legelső témavezetőmtől, hogy a stabil kutatói léthez kell egy stabil családi háttér is, mert a frusztrációk által gyötört kockáktól, akik aztán szuperegóvá fejlődnek ki, rosszabb, kezelhetetlenebb ember nem nagyon van. Ismerek sajnos ilyeneket szép számmal. Jobb az, hogyha van egy családi háttér is, és az egy támogató családi háttér. Na most ezt megtalálni nem mindig triviális, de ha megvan, akkor viszont az nagyon sokat tud az emberen dobni. Most, hogy otthon dolgozni, régen sokat dolgoztam otthon, mióta gyermekeim vannak, azóta leszoktam erről, ha csak lehet, igyekszem, amikor otthon vagyok, hiszen eleve ritkábban vagyok otthon, mint egy tipikus, szerintem, vagy fene se tudja, szóval akkor játszak a gyerekkel, vagy foglalkozzak vele, vagy olvassak neki, vagy nézzünk együtt mesét, vagy mit tudom én, bármi közös tevékenység. És amikor már alszik, akkor azt mondom, hogy jó, akkor esetleg dolgozgatok. Hát tudom én, múlt éjjel is hát kettőig csináltam dolgokat, meg azelőtt éjszaka is kettőig videót vágtam saját YouTube csatornámra, úgyhogy igazából van igen otthoni munka is, de nem szisztematikusan. Tehát nem az van, hogy hazaviszem mindig minden körülmény közepette. És ezt azért a család értékeli valójában, hogyha ezt sikerül megvalósítani, nem viszem haza.
De neked vannak hétvégéid, nem? Vagy ilyen...
Vannak, persze. Úgy hívják, hogy szombat meg vasárnap. Nem, nem. Hát a helyzet az, hogy vannak hétvégéim, ez ténykérdés, igyekszem is akkor. Nekem az a pihentető hétvége, amikor a laptopomat nem nyitom föl. Nekem a fő munkaeszközöm egy laptop, tehát nem PC, ne, az ha nem kell főnyitni, hanem ténylegesen csak ilyen mindenféle egyéb érintőképernyős eszközön le tudom rendezni a hétközben belső, vagy hétvégén belső dolgot, akkor az egy pihentető. Hétvége, hát idén 2022-ben elég sok plusz munkát vállaltam, ilyen videógyártásokban vagyok benne, van egy nagy projektünk, amivel toljuk a csillagászat ismeretterjesztést, azt például tipikusan most idén a hétvégén csinálom, esténként, amikor mindenki alszik, de hát ez az év is véget fog érni, a projekt véget fog érni, és majd meglátjuk, hogy hogyan folytatódik. Tehát próbálok tudatosan tenni, mert ha nem teszek érte tudatosan, akkor óhatatlanul beszivárog az ember életébe a munkája, és aztán összefolyik a magánélet és a munka, és az szerintem nagyon beteg dolog most már. Vagyok olyan idős, hogy ezt kimondhassam, hogy szerintem az nem jó, hogyha összefolyik a kettő.
Viki?
Fú, hát ez, igazából nálunk ugye senki sem volt zenét, gondolom nálatok sem volt senki fizikus.
Első generációs egyelmisége. Szüleim középiskolás, nagyszüleim általános iskolás végzettségek voltak, tehát egyetem nálunk volt, a nővérem és nálam először.
És igazából nekem is az volt, hogy a szülői támogatás az elején igazából annyiban nyilvánult meg, hogy én elmondtam anyukámnak, hogy szeretnék zongorára, klarinétra beiratkozni a zeneiskolába Fonyódon, és ő ezt engedte, és onnantól kezdve engem onnan nem lehetett kirobbantani, és akkor ez 12 évig egy ilyen szerelem volt, ugye a szimfonikus zenekarokon keresztül, mert nagyon hamar elkezdtünk kifele menni, külföldre játszani, stb., és akkor ők már ezt így érezték, hogy ez nem teljesen normális életmód. Úgyhogy azért kérdeztem, hogy neked legalább van hétvégéd, mert nekem általában az sincsen, meg ünnepnapok sincsenek, meg ugye egyébként hosszú hétvége sem.
És akkor mikor pihensz?
Hát ez az, nem, hogy pont a pszichológusom most mondta, hogy hát nagyon közel állok most már a burnouthoz, és hogy így lassan ezt így normális mederbe kéne terelni, de egyszerűen a zenész szakma az egy ilyen dolog, hogy az ember hétköznap csinálja, ugyanúgy vágja a klipjeit, elmegy stúdiózni, új dalötleteken dolgozik, másokkal próbál, kitalál új koncepciókat, hogy a jövőben mit szeretne megvalósítani, stb. Stb. Tehát tényleg az alkotó az nem pihen, főleg akkor nem, hogy olyan alvászavaros, mint én, mert én általában ilyen 3-4 órát alszok, és ilyen este 10-11 éjfélkor szoktam hazérni hétköznap, amikor ugye nincsenek koncertek, nyáron ugye ez sem igaz, mert hétfőkkel szerdán nem játszunk is csütörtöktől, mert igen. Úgyhogy akkor pedig hétvégenként pedig ez a hajnali 5-6-os hazaérés, ez megint egy teljesen másik dolog, és akkor délben már az ember indul tovább, úgyhogy emellett nekünk azt összehozni, hogy egy stabil talajt biztosítsunk magunknak a háttérországban, az nagyon-nagyon nehezen összehozható. Főleg én azt tapasztalom, hogy nyilván nem szeretnék különbséget tenni, de egy nőnek azért ezt nehezebben nézik el a férfiak otthon, hogyha olyan életvitele van, mint mondjuk nekem.
Valószínűleg így
igen.
Van. Bár nem volt még ilyen párom soha.
Igen.
Most megpróbálom extrapolálni, vagy tükrözni a saját viselkedésemet, nem tudom, lehet, igen.
Igen. Hát ez a, tehát, hogy ez a nem a láthatatlan munka, mint a mosás, főzés, takarítás, az például nálam nem létezik, mert nem vagyok otthon, hogy elvégezzem, hanem én konkrétan csak aludni járok haza. Úgyhogy ez annyira nem egyszerű, de szerintem nem lehetetlen. Nyilván a körülményei válogatják, tehát tehát mi is ugye sokat járunk ki, most sajnos a Covid miatt mondjuk kevesebb szer mentünk külföldre, ugye Angliában, nekünk Brightonban van a másik ilyen központunk, ahol alkotótáborozni szoktunk, és ahol próbáljuk így megtanulni, hogy igazából milyen egy zeneipar, mert ugye nincs igazából Magyarországon zeneipar, vagy kifejezetten erre nincs egy ilyen kifort rendszer, mint mondjuk ami külföldön megtalálható. Úgyhogy eleve több súlyponton is nehézkes ez a dolog, de szerintem nem lehetetlen. És nálunk ugye nagyon sokan vannak így, hogy a szakmán belül találják meg a párjukat. Eddig én is úgy voltam vele, hogy nem tartom ezt egy jó ötletnek, de közben meg nem is tudom elképzelni, hogy mondjuk egy normális életet élő ember ezt hogy tudja.
Nézd, ha egyetemen nem jössz össze valakivel, akkor utána mikor, hol, az a munkahely, a munka kapcsán? Hát most nem árulok el nagy titkot, ugye az exem, ő 5 évvel volt, hát most is 5 évvel fiatalabb, tehát az exem az 5 évvel fiatalabb, És akkor, amikor összejöttünk, akkor volt, hogy 20 év, meg 25. Az oktatója voltam. Most tetszik, nem tetszik, de hát két felnőtt ember, de hát 5 év korkülönbséggel.
Semmi.
Tehát nem hiszem, hogy ezért most akkor engemet egy 20 év távlatából egy zaklató egyetemi oktatónak kéne tekinteni, mert együtt voltunk kint hosszú éjszakákat.
Konszenzuális volt a...
Tehát ez egy abszolút konszenzuális, és nem is volt neki, hát igazából hát mindegy, szóval nem arról szólt a dolog. Aztán, amikor hazajöttünk Ausztráliából, akkor megszakadt, megtört közöttünk az összhang. Valójában szerintem én azt láttam, hogy azért, mert ő nem akart hazajönni, én meg haza akartam jönni. És hát most bocsánat, hogy ilyet elárulok, ilyen, hát a másik feleségem a könyvtárosunk. És egy ilyen brazil szappanopera korszakunk volt is, amikor a egyel korábbi feleségem a földszinten, az aktuális feleségem az első emeleten dolgozott ugyanabban az épületben. Tehát most ezzel, most mit tudok mondani? Ezzel csak azt illusztrálom.
Ezt elmondtad már, Laci, a tudományos videóidban, vagy most ez egy coming?
Ez egy abszolút. De hát aki meggooglizza az életemet, az meg ki tudja, tehát rekonstruálni tudja ezeket a dolgokat. Tehát a lényeg az, hogy volt egy ilyen, és aztán ő elment a két
gyermekünkkel. Igazából te is egy rockstar vagy. Tehát,
abszolút.
Az vagy. Egy igazi rock and roll.
Tehát ők elköltöztek Szombathelyre, ott kapott egy állást, abban az intézetben, ahol a volt csoporttársa lett az igazgató, mind a ketten diákjaim voltak 20 évvel ezelőtt, tehát egy viszonylag kis kör. De hát a lényeg az, hogy hát persze, hát a egyetem után már a munkában találkozol idegenekkel. Tehát ez egy természetes dolog.
Ez azután volt, hogy a második feleséged...
Ez azután lettem, igen, azután lettem főnök, tehát akkor még csak egy egyszerű Ausztráliából hazatért kutató voltam, aki beleszeretett. Tehát
de milyen volt Ausztráliában? Bocsánat, hogy
van erről is
beszélünk
róla. Bár ez egyetlen egy kérdés, mert van Sydneyről a kérdés. Meg
koncepciót
itt...
kövess.
Igen, bocsánat. Nem, abszolút, én nagyon-nagyon örülök, és támogatlak titeket, hogy egymást is kérdezzetek, csak még ide kapcsolódóan, hogy Viki, hogy egyáltalán, akár nem csak párkapcsolati szempont, hanem a baráti kapcsolatokat tekintve tudsz-e akár fenntartani korábbi kapcsolatokat, akik nem a zeneiparban vannak. Tehát, hogy a te időbeosztásod is mondjuk egy ilyen 9-to-5 klasszik munkabeosztáshoz képest azért egy teljesen más világ, hogy mondjuk vannak-e olyan gyerekkori barátaid, vagy a gimiből, vagy Szegedről akár, akikkel a mai napig tudjátok tartani a kapcsolatot, és nem szakadt meg. Tehát, hogy tényleg, hogyha még a párkapcsolattól visszalépünk egyet, ez a családi, meg a baráti kapcsolatoknál is nagyon megnehezíti.
Szerencsés vagyok, mert vannak, és hát ők már 25 éve a barátaim igazából, és úgy tudjuk ezt megoldani, hogy egy
több
dolg...
Több mint 10 éve.
Tessék
így mondani.
Hogy nem, mert én sem vagyok mai Róka, szóval ezt már be lehet vallani.
Most leszel 30, úgyhogy már nagyon-nagyon benne vagy a korban.
Nem. Hát úgy lehet tartani, hogy velük, hogy bevontam őket is a munkafolyamatokba.
Ez már ők is a zeneiparban vannak.
És valamelyik éppen a ruháimat varja, valamelyik sminkel, valamelyik, aki éppen ráérjön velem koncertekre, és tényleg abban a szabadidőben, amit egyébként mondjuk másokkal is töltök, vagy tudom, hogy be lehet úgy passzírozni, vagy meg lehet úgy csinálni a napot, hogy jöjjön velem plusz ember, akkor oda ők elkísérnek. Úgyhogy ez nagyon nehéz volt, mert az elején én ettől nagyon féltem, mert elég szorongó típusú embernek tartom magam egyébként, és hogy milyen szituációban hogy viselkednek majd, vagy őnekik ez mennyire kellemetlen, de az ilyen small talk-os estéket, amiről gondolom te is tudsz, hogy amikor ilyen összehívnak mindenféle hírességet vagy celebet, akkor ott nagyon kellemetlen megjelenni. Nagyon-nagyon jó, amikor velük megyek, mert ez nekem is egy ilyen feloldás, és ők is már ezeket a szituációkat tök jól kezelik, úgyhogy így tudtam, hogy beleépítettem a mindennapjaimba őket is.
Jó, jöhet Sydney. Laci, 7 évig, ha jól tudom, Sydney.
Hát 2002. december, 2009. október, 2 hónap hiány, pont 2 év.
Igen, egy posztdoktori képzésben vettél
részt. Hát először egy 2 éves szerződés, aztán egy 3 éves szerződés, aztán egy 3 éves szerződés, amit már nem vittem végig.
Értem. Ha jól tudom, ausztrál állampolgár
az is
vagy.
És... Tehát én gyűjtögetem. Tehát én a Magyarországra is bevándoroltam, nagyon sokáig nem akartam, mert a bennem élő jugoszláv nem akart. Aztán rájöttem, hogy muszáj, és aztán abból a 10 évig való hezitálásból levontam azt a következtetést, ha valaki valahol külföldön sokáig él, több évig tervez élni, akkor lehetőleg gyorsabban oda be kell vándorolnia, mert sehol nem jó idegennek lenni. És akkor Ausztráliában már tudatosan követtem azt, azt a stratégiát, hogy minél előbb megszerezni az állampolgárságot, és ez 5 év után sikerült. Ma már 7 évig tartana.
És miért jöttél haza? Főleg, hogy volt egy, ahogy kivettem az előző, a korábbi megszólalásaidból, hogy az akkori feleséged meg maradt volna.
Hát ő maradt volna, de amikor, ugye, én, hogy mondjam, tehát azt kell tudni, hogy én szerintem, tehát én rendkívüli módon elítélem a nemzeti türelmetlenséget. Tehát sem a nacionalizmus, sem a sovinizmust nem viselem el. Már csak azért sem, mert a szülőhazámat, Jugoszláviát szétverte. És 200 000 ember meghalt, és 2 millió menekültet belőle, és egy ország helyett lett 8, vagy nem is tudom hány országot a helyén. Ettől függetlenül nekem a magyarnak lenni az egy jelentés. Nekem az fontos. Tehát én annak idején úgy szocializálhatom, hogy jugoszláv vagyok, vajdasági magyar, jugoszláv állampolgár, és akkor 80-as évben, amikor jártam Szegedre, elkezdtem Szegedre bejárni, akkor úgy jó érzés volt, hogy én ide is tartozom, meg oda is tartozom. Tehát egy ilyen több lábon állás jegyében. Aztán a 90-es években jött a háború, és akkor aztán egy időben úgy éreztem, hogy én ide sem tartozom, és oda sem tartozom. És igazából ugye a vajdaságban, a 80-as években, ugye a Tito halála utáni évtizedben azért folyamatosan romlott. A helyzet nem kellett megküzdeni, úgymond a magyarságunkért, bár a Horgosi iskolában a 80-as években kirúgtak tanárokat azért, mert elmentek a templomba Bach koncertet meghallgatni, orgona koncertet. Azért, mert hogy az egy vallásos dolog, mert a templomba nem mehet a tanár, ezért kirúgjuk a tanárt. Ez a 80-as évek kommunista Jugoszláviájából egy példa. Jó, tehát maradjunk ennyibe.
Igen, mindenki jelentőség teljesen hallgat.
Nem kellene. Na, szóval a lényeg az, hogy ide is, meg oda is, aztán ide se, meg oda se, de ezért bennem megvolt az, hogy én mégiscsak én magyar vagyok, és ugye Magyarország a magyarok hazája, Magyarország az a hely, ahol a magyarok laknak. És amikor én elmentem Ausztráliába, akkor mindig is az volt bennem, én megélhetési kivándorló voltam, Szegeden nem kerestem elég pénzt, és úgy voltam vele, hogy egyetemi adjunktusként mentem ki, és egyetemi tanárként szeretnék hazatérni. Tehát én haza szerettem volna térni. Én nekem elég jó a dumálókám. Angolul is tudok elég jó dumálni, és megtudtam Sydneyben is nevettetni angol nyelvű közönséget, vagy angolokból álló közönséget, de tudtam, hogy nem olyan jól. És én nekem ez nagyon hiányzott, a magyar nyelvű oktatás, magyar nyelvű dumálókálás ott kint. De ettől fontosabb volt az, hogy igazából a gyermekeim, ugye 2 fiam született Sydneybe, ők előbb voltak ausztrálok, mint magyarok. Én nem akartam, hogy ők angolokká váljanak. Láttam a kivándorló magyar házaspár, társ, ilyen szociális hálónkban ilyenek voltak, hogy már 10-12 éves gyermekekből álló testvérpár, ők egymás között már csak angolul beszéltek. És ez érthető, hiszen egy Ausztrália, Sydneyben iskolába járó gyereknek minden, ami jó az életébe, az angol. A tanárai angolok, a barátai angolok, a tévébe angolul megy a műsor, minden. De nyilvánvalóan ő azonnal beolvad. És nekem ez egy elképzelhetetlen érzés volt, hogy az én gyermekeim nem magyarok legyenek. És azt csak úgy lehet biztosítani, szerintem, hogyha hazajön az ember, nekik megvan szépen a kengurus útlevél, és hogyha majd 18 évet elérik, ha ők úgy döntenek a saját elhatározásukban, hogy nekik ez a környék nem annyira jó, akkor megtehetik, hogy elmennek adott esetben oda Down Under a világ végére, és akkor ott legyenek. Tehát ez egy nagyon fontos motiváció volt számomra, én a gyermekeimet magyarnak szerettem volna látni, és itt minden, még egyszer, nemzeti türelmetlenségre utaló háttérzöngét azonnal lenullázok. Nincsen semmilyen. A magyar nem jobb, mint a másik, a magyar az magyar, a szerb az szerb, a román az román, mindegyiknek megvan a saját kultúrája, vagy kulturálatlansága a maga módján. Én magyarnak szerettem volna a gyermekeimet látni, tehát ez a magyar nyelvű lét, a magyar nyelvű gyermekek, és hát messze van Ausztrália, ez a harmadik tényező. Ha az Atlanti-óceán közepén lenne, Dél-Amerika és Afrika között, lehet, hogy még mindig ott élnénk. De hát ugye, amikor 30 órás a hazautazás, vagy bárhova mész, 30 órát kell a repülőn ülni. Ugye Sydneyből a leggyorsabb út, mit tudom én, volt ilyen, hogy táj, Bangkok, és akkor Bangkok Budapest közvetlen járat, na azt 18 óra alatt meg lehetett csinálni. De egy tipikus frankfurti, londoni, párizsi, amszterdami átszállással, félúton megállással, az 30 óra. Amerika ugyanúgy, nyugati part, Los Angeles, San Francisco, 14 óra. Maximum az érdekes, hogy elindulsz reggel, vagy elindulsz este, és megérkező aznap reggel, mert ugye átmész a dátumhatáron. Keleti part, megint 30 óra, tehát nagyon messze van, és ez úgy 7 év után azt mondta, azt mondatta velem, hogy ez nagyon fárasztó, és hiányzott Magyarország. Itt megmondok akkor egy olyat, amit aztán vagy kivág, nem, mert ez egy kvázi élő, tehát ez igazi élő beszélgetés. Volt, hogy az István a királyon elsírtam magamat, mert hiányzott Magyarország, és akkor igazából, amikor akadémia kiírta...
Hát ezt miért vágnánk ki, Laci?
Igen, nagyon kedves.
Szóval, amikor
a csúszómászok miatt jöttél haza mondani.
Nem, soha nem találkoztam egy mérges pókkal.
Komolyan.
Pedig mindenki Ausztráliáról.
Szóval, amikor akadémia megkérdette a lendület fiatal kutatói programot, és akkor adott nekem 211 millió forintot 5 évre egy saját kutatócsoportra, meg dupla egyetemi tanári fizetést, akkor azt mondtam, hogy ezért megéri.
Ja, persze.
És akkor én azt gondolom, hogy ha most, mit tudom, múltkor szembe jött a Facebookon talán, vagy valamelyik közösségi oldalon, hogy ha találkoznál a 13 éves magaddal, akkor milyen tanácsot adnál, semmit ne csinálj másképp.
De ez milyen jó, ha az ember ezt tudja tanácsolni, vagy ezt tanácsolná magának.
A másik tanácsként pedig az, ne add fel álmaidat. Ezt meg bárkinek, nem csak a 13 éves magamnak, hanem bárkinek. Én azt gondolom, hogy ha az ember kellően kitart, akkor az álmok megvalósíthatók.
Ha már külföld, Viki, te is említetted Brighton, tudom, hogy oda jártok alkotótáborozni, és többször beszéltél arról, hogy téged külföld nagyon vonz, és egy podcastet hallgattam veled, ahol azt is mondtad, hogy akár az itthoni sikereidet is hajlandó lennél feladni.
Itthoni ez mondjuk. Sikereid.
Hát jó, hát
ezt ne
becsüljük le, hogy az itthoni sikereket is, ezt újra kihangsúlyozom, hajlandó lennél feladni, és akár teljesen nulláról kezdeni valahol külföldön, éppen amiatt, amit már az előbb is pedzegettél, hogy itthon azért a magyar zenésztársadalom nem annyira összetartó. Ez közel egy vagy másfél éves volt ez a podcast, hogy most is vannak-e még ilyen ambícióid, vagy most hogy állsz külföldhöz?
Nem is az, hogy a zenész társadalom nem összetartom, mert azért az én korosztályom beliek nagyon összetartóak, és én nagyon-nagyon szeretek egyébként ma az itthoni zenei szénában mozogni, meg az új friss arcokat felfedezni. Inkább azt mondom, hogy nincs zeneipar, tehát hogy nincs mögötte az a társadalmi, kulturális, akár megbecsülés, akár ilyen bármilyen megfogalmazás, tehát hogy én csak ezt hiányolom. Tehát bennem mindig van egy ilyen, hogy az abszem az ott van, és mindig menni kell, meg inkább az, hogy bebizonyítani, hogy magyarként is lehet akár egy stúdióban úgy dolgozni, hogy nyilván nem ismeri senki a nevemet, és sehova nem fogják feltüntetni, hogy én mondjuk az adott dalban akár milyen többletet hozzáadtam dallamilag, vagy dalszövegileg, vagy hangszerelésügyileg, de mégis ez egy hatalmas iskola, és igazából szerintem a zene, hogyha már úgy hozta az élet, hogy popzenész lettem, akaratomon kívül egyébként, akkor ezt már szeretném úgy jól csinálni, vagy úgy igazán megcsinálni, és tanulni folyamatosan, és fejlődni, és tényleg jelen lenni. És én ezt arra mondtam, hogy feladni az itthoni karriert, hát nem tudom, hogy ezt mennyire lehet tényleg karriernek nevezni.
Hát de várjál, álljunk is meg egy pillanatra, hát mennyire lehet? Hát ez Magyarország egyik legsikeresebb zenekarának, vagy a frontembere. Hogy nem érzed, hogy ez siker, vagy
hogy... De nyilván mi is már lassan 10 évet csináljuk, amit csinálunk, tehát hogy ebben azért folyamatosan vannak hullámvölnyek, meg főleg most nagyon-nagyon sok akadályban ütközünk, tehát lassan már ott tartunk, hogy az összes stúdió és próbaterem nagyon-nagyon hideg, és nem valószínű, hogy nyitva fognak maradni idén vagy jövőre. Úgyhogy mi is terveztünk több ilyen összművészeti alkotást, és most sorra megint toljuk el a dolgokat, meg mondjuk le, úgyhogy ilyen szituációban kicsit nehezen tud az ember így arra gondolni, hogy mekkora karriert futottunk be, mert hogy igazából nem érzi, úgyhogy hogy ennek lenne így igazi foganatja, de nem akarok negatív lenni, mert tényleg nagyon szerencsés vagyok, és én nagyon-nagyon szeretem, amit csinálok, csak érzem azt, hogy mindig kellenek a kihívások egy olyan típusú embernek, mint amilyen én vagyok, és az, hogyha kicsit így kitoloncolnak így a szikla szélére, és fejest kell ugranom a sziklás vízben, akkor én jól érzem magam, mert akkor érzem azt, hogy élek, vagy azt, hogy kicsit kiszakadtam a megszokottból, mert tényleg mostanában pont ezen szoktam gondolkozni, hogy, hogy rendben, hogy van az embernek, nem tudom, 4-5 lemeze, meg kb. Ilyen 60-70 dala, és akkor így nem tudja, hogy most éppen a közönség mit várna el tőle, de, de mondjuk a 8-10 évvel ezelőtti kislány önmagam, az, az már nem ugyanaz a Viki, mint ami most én vagyok, vagy nem ugyanaz az ember, aki most éppen egy adott, nem tudom, művészetet, vagy szövegvilágot szeretne képviselni, és ezzel szemben pedig a közönség nem feltétlenül felzárkózott, és tök sokszor botlunk mostanában olyan dolgokban, hogy, hogy azt várják tőlünk, amik mi mondjuk 8-10 évvel ezelőtt voltunk, és ami pedig most a zeneiségünk, az még annyira nem érdekes, vagy még nem annyira felfogható csak azoknak, akik, akik tényleg nagyon-nagyon durván szeretnek minket, és együtt lüktetnek velünk, és jönnek tovább. Szóval ezek ilyen nagyon érdekes ilyen ellentétekbe és ilyen hullámokba keveredek mostanában, úgyhogy ez a, ez a külföld dolog, ez, ez szeretnék rá úgy tekinteni, nem egy menekülés, hanem inkább egy fejlődési lehetőség. Igen.
Te említed, hogy, hogy változtál a 10 évvel ezelőtti önmagadhoz képest, hogy kíváncsi vagyok, ezt a személyiségedben érted, vagy zeneileg, vagy mindkettő, mert pont anyukád mondta egy interjúban, hogy az alapértékeid és a személyiséged a sikerrel sem változtak, sőt, azt látja, hogy az alázatosság, elhivatottság még erősödött is.
Na, milyen szép szavak.
Igen, reméljük, hogy így van.
Na, most akkor viszont közbevágok. Én, nekem már a piros lámpa az agyamban villog legalább másfél perce. Két szó, impostor szindróma. Nem szenvedtél?
De, abszolút.
Tehát ez a klasszikus, ugye a tudósok között is nagyon nagy száma van, amikor az ember szorong attól, hogy lebukik, hogy ő valójában nem is olyan jó, mint beállítják a külső szemlélők. Én is szenvedek ettől, meg az összes diákom szenved az impostor szindrómától, nem hisszük el. Jé, tényleg mi adott esetben? Hát most már talán vagyok olyan idős, meg olyan hosszú, mindenféle cafrangos cím birtokos, hogy talán az már elárulja azt, hogy, hogy nem vagyok, de azért ugyanúgy impozáns. És nálad is ezt érzékelem.
Persze.
Hogy amikor kételkedsz abban, hogy te most egy popkulturális siker lennél, hát eleve populáris a popkultúra, tehát népszerű vagy.
Igen.
Nem?
Hát, de.
Másik és külföldön, az egy nagyon más liga.
Persze, meg hát igazából itt, tehát hogy úgy beszélünk erről, hogyha mondjuk ugyanazt szeretném elérni, amit mondjuk Magyarországon elértem külföldön, az eleve lehetetlen, mert ott csak olyan előadók futnak be, akiknek olyan anyagi háttere van, amit én elképzelni se tudnék soha, mert tehát, hogy a kinti zeneipar sem a régi, és tudom, hogy, tehát, hogy benne dolgozó ismerőseim is tudják, hogy csak olyan előadók tudnak manapság olyan szupportot kapni, marketinget, stb. PR támogatásokat, akik eleve nagyon-nagyon gazdag emberek. Szóval eleve, tehát, hogy ez már így kiesik, és akkor ezért marad inkább az a része, hogy olvasni minél többet, fejlődni, írni, másoknak segíteni, együtt dolgozni kezdő előadókkal, és akkor már nekem az is egy sikerélmény. De igazából maradjunk az itthoni dolgoknál. Az nagyon nehéz, hogyha valaki ilyen tényleg azért kicsit ideje korán így belekerül egy olyan, nem tudom, média zajnak a közepébe, amiben igazából nem is szeretném. Ugye én klasszikus zenésznek készültem, közben elnyalgattam kicsit a népzenéhez, aztán lett egy popzenekarom, ami miatt ismernek igazából. És az elejétől kezdve próbálnak bekategorizálni, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, és nyilván remélem, hogy van egy erős személyiségem, ami egy szűrőn át engedi ezeket a dolgokat, és megmaradok én önmagam, de nagyon-nagyon nehéz ezeket a hangokat lehalkítani. Tehát, hogyha őszinte akarok lenni, nyilván minden hatással van rám, de a helyén tudom most már kezelni ezeket a dolgokat. És ezért nehéz, tehát, hogy el lehet veszni ebben a dologban, és például szociálisan érzem, hogy nagyon durván tudok telítődni most már így 10 év után, hogy rengeteg emberrel találkozni, különböző szituációkban megfelelni, és akkor nyilván az ember jó fej akar lenni, meg önmagát szeretni adni, meg önfelett szeretne lenni, de nem minden szituációban jön ez össze, vagy nem mindenkinek szimpatikus az, amilyen vagy, és közben meg te csak jót akarsz, tehát ez meg a hatalmas megfelelési kényszer, ami nyilván a zenészként ez kb. Ilyen alapvetés mindannyiunknál.
Neked van olyan, amit mondjuk most tanácsolnál magadnak, a 20 éves kori önmagadnak, hogy visszautaljunk Lacira, és azt mondanád, hogy na, azt viszont csináld másképp.
Hát ugye megint ez a külföld dolog, ugye én Svédországban voltam kint pár hónapot még gimiben, ez tényleg csak pár hónap volt, de ott nekem volt már egy ilyen kattanásom, ilyen 15-16 éves koromban, hogy lehet, hogy oda kéne kimenni tanulni. Utána volt egy lehetőségem, mielőtt elindult a zenekar, hogy menjek ki ilyen világ körüli hajókra énekelgetni, ami nyilván egy favágó munka, de mégis az ember azért valamennyire világot is lát, meg pénzt is keres, és nekem mindig bejött valami előtt, úgyhogy én azt tanácsolnám magamnak, hogy menjek ki, és maradjak is kint. Mm. Tehát, hogy én szeretek magyar lenni, meg jó az a csomag, amit magyarként kapunk, de engem olyan szinten befolyásol és feszít az, ami itthon jelenleg zajlik így emberek között is, annak ellenére, hogy én egy nagyon szép burokban élek egyébként, tehát hogy nagyon hasonszörű emberek vesznek körül, és tényleg nagyon-nagyon szerencsés vagyok, de azért látom én is, néha elmegyek a BKV-val utazni, elmegyek sétálni, bemegyek a boltba, tehát hogy próbálok így asszimilálódni a környezettel, és ugye inspirációkat gyűjteni az adott szituációkból, és nem tetszik az, ami történik.
Nem volt ilyen indítatásod, hogy mondjuk egy ilyen huszárvágással, akkor mondjuk szabatikal, és elmész. És akkor lesz, ami lesz, mire visszajössz, de hogy akkor beleveted magad bármelyik ország, bármelyik kultúra sűrűjébe, és akkor kiszakítod magad ebből.
Én mondjuk nem 200 embernek adok munkát, hanem kb. 25-nek, 30-nak. De a felelősségérzetem nekem is elég magas, úgyhogy ezt még egyelőre nem mertem beadni.
Azt viszont elkönkedni. Én egyetemi oktató voltam, amikor 2002-ben eljöttem, és mondjuk így azt, hogy a szegedi csillagász képzésnek egy relatív oszlopos figurája voltam, és hát igen, volt egy ilyen kérdés, hogy akkor ki fogja majd az óráimat megtartani, ki fogja majd a témavezetéseit csinálni. És hát aztán azt mondtam, hogy kellő egészséges önzésnek meg kell lennie az ember, mert végül is az életedért csak te felelsz, senki más nem fog helyetted. Viszont azt hadd mondjam el egyébként, hogy az évek azért hosszúak. Tehát mi, amikor kimentünk 2002-be, 2 évig abszolút nem törődtünk azzal, hogy mi van itthon, nem is kerestünk. Egyen 2 évbe telt, mire fölállt az életünk Sydneyben. És igazából a 3.-4. évben volt az, amikor elkezdtük a szociális hálót úgy tapogatással fölépíteni, és ott az nagyon nemzetközi volt. Volt egy időszak, amikor megszámoltuk, 37 országból voltak ismerőség, akivel rendszeresen összejöttünk hétvégi barbecue partikra. Aztán jött egy olyan fordulat, ahol ilyen magyar házaspárokkal, velünk nagyjából egyidős magyar házaspárokkal szocializálódtunk. De hát nagyon nehéz, amikor egy akkora városban laksz, hogy úgymond a jó barát 60 kilométeres autózásra van, és még mindig ugyanabban a városban vagyunk, ugye Sydney az 60-60 kilométeres terület. És aztán azért az évek azért legyőzik az emberbe azt az idegenkedést. Jaj, menjünk már innen, ez egy elviselhetetlen ország. Ez úgy pár év után az emberbe letisztul az, hogy mi az, ami tényleg, meg mi az, ami nem. Aztán már meg a 10. év körülbelül az a vízválasztó. Ezt láttam sokszor régi ismerősök, régi barátoknál, akár nem csak Ausztráliában, Amerikában is, hogyha nagyjából 10 év az a vízválasztó. Valahol lehúzol 10 évet, utána már szinte biztosan nem jössz vissza. Ott az. Ugye nekem is a 7 évnél volt egy 10 éves, 10 évnyi tartalmi kitartó szerződés, és akkor úgy éreztem, hogy ha ezen végigmegyek, ezen a 3 éves szerződésen, akkor már tényleg soha többet nem jövök vissza Magyarországra, és akkor az egy plusz inspirációt adott. Tehát azért ezt csak akkor érzi át az ember, hogyha maga is kint van. Tehát, és nem tudod megjósolni. Ugye nem akarom ebbe az irányba nagyon elhúzni a beszélgetést, csak azt mondom, hogy én nekem, ha van valamiféle élettapasztalatom az elmúlt mondjuk 30 évből, akkor az, hogyha visszanézek, akkor soha nem lettem volna képes az elmúlt 30 évben megmondani abban az adott időpontban, ha visszatudnék utazni magamhoz, hogy 2 év múlva hol leszek és mit csinálok.
Igen.
Tehát az élet annyira változatos, az élet annyira sodorja, és lehet ez ellen tenni, de előbb-utóbb úgyis ő fog győzni, és annyira nem tudtam volna soha elképzelni, Hát egy időben azt tudtam elképzelni, hogy valaha lesz barátnőm. Most ez egy másik kérdés, de aztán még, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy...
aztán milyen kacifántossal alakult.
Aztán történtek dolgok. Szóval, hogy nem tudod megmondani, és igazából van, lesz ez egy pillanat, akkor engedd el, nézd meg, és aztán kiderül.
Persze, nekem ugye mi sokan vagyunk most a testvérek, és az egyik tesóm már több mint 10 éve kinnél Angliába, és most fog átmenni Dél-Amerikába is. Ő rajta is ezt látom, hogy tényleg, hogyha mondjuk 5 évvel ezelőtt még lehet, hogy lehet benne, volna benne hajlandóság, hogy hazajöjjön, de most már tényleg nem. Én szerintem úgy lennék, hogy biztos, hogy nagyon hiányozna. Tehát, hogy ilyenkor nyilván nagy az ember szája, mert nincs kint annyi idő. Tehát, hogy én is nem tehettem még meg mondjuk azt, hogy fél évnél tovább kint legyek külföldön, azért, mert ugye itthon is mindig vannak dolgok, meg hogyha beindul a fesztivál szezon, akkor az ember inkább koncertezik, meg vadul az emberekkel, mint hogy más csináljon. Úgyhogy én ezt abszolút érzem, de lehet, hogy azt is meg kell tapasztalni, hogy milyen, amikor igazán hiányzik az embernek az otthona, hogy akkor felbecsülje a dolgokat. Igen, úgyhogy igen.
Mindkettőtöknek van egy jellegzetes tájszólása. Ugye?
Dehogy, nem kell ezt ennyire kihangsúlyozni.
És Viki, te sokszor nyilatkoztat, hogy emiatt nagyon sok kritika ért, amikor meg már próbáltál rá figyelni, akkor szerették. Meg azért.
Igen. És de mai napig egyébként. Nagyon
tehát,
durva.
Tehát, hogy 10 éve vagy a szakmában, és igen. Ez még mindig. És az merült fel bennem, hogy én azt feltételezem, hogy a tudományos közegben ez nem annyira számít, vagy nem fontos, de hogy amikor a te általad használt média csillagász szerepébe beléptél, akkor te, Laci, kaptál le ilyen jellegű kritikát?
Nem.
Na.
Sőt, tovább megyek. Én mindig azt kapom meg, hogy milyen ízesen beszélek magyarul. Tehát ugye én nekem ez a vajdasági zárt ezős dolog van, tehát nem a szögedi őzés, az nekem teljesen tájidegen, meg életidegen, de nekem például én hallom azt a különbséget, hogy szerelem, meg szerelem. Hallottad, hogy melyik mi volt, és melyik mi volt?
A második volt a nem tudom milyen.
Az érzelem. Az első volt az, hogy éppen megszerelek valamit.
Ja.
Szerelem a hűtőszekrényt, a szívem tele van szerelemmel. Ott egy pici kis zártabb a szerelem, és az, hogy szerelem, az, hogy most éppen valamit szerelgetek a csavarhúzóval.
Tehát, nekem pont fordítva.
Na, ez az, nálunk ilyen, most bocsánat, ez egy horgosi tájszólás. Na, tehát, lényeg az, hogy én, és igen, a kell helyett kell, ezek nagyon sokszor, mert úgy bennem van ez, hogy így, mit tudom én, a nép egyszerű gyermeke, nyilván valamikor az akadémia elnökével tárgyalok valamiről, vagy valami miniszterre, vagy mit ritkán találkozok minisztereket, tehát valami államigazgatásbeli figurával, vagy figurinával kell összeülnöm, akkor nyilvánvalóan disztingválok, és akkor szépen beszélek, bár az a Budapest, és akkor aztán a vita, ha véletlen vitára kerül a sor, akkor azért a vita hevébe gyorsan visszakapcsolok, de igazából a média szerepléseknél, meg az előadásoknál, ugye járom az országot, sokfelé tartok, dumálok, most ugye a Magyar Tudományos Akadémiának ez a középiskolai alumni programjába is most már elkezdtek hívni iskolát, különbözőek, múlt héten Csongrádon voltam, rá következő héten majd megyek Hevesre, és leszek majd, mint Marci Hevesen, vagy Laci Hevesen. Szóval a lényeg az, hogy igazából az szokott visszajönni, hogy egyrészt jönnek oda, hogy megtippeljék, hogy milyen tájegységről jöttem, megdicsérjenek, ami véletlenül őszinte dicséret, hogy milyen szép ízesen beszélek magyarul, úgyhogy én ezt nem veszem. Kritika, tehát nem veszem negatív, tehát egy csupa pozitív hangulat, tehát miért értelmezem negatívnak. Ha van is valaki, akit irítál ez a stílus, még nem jött oda hozzám, hogy ezt közölje velem.
Hát már nem énekelve tartja az előadásait. Lehet,
hogy nem, tudod, én még a jugoszláv himnuszt is elénekeltem az egyik előadásom végén, mert fogadásból.
És Viki, ez nálad nem tud kikopni ez a fajta komment?
Én nem értem az embereket, de tényleg nem értem. Nekem ez a kiskodályos kis A betű, A. Ugye Somogyi tájszólás, ugye Szána, Kaposvár, Marcali, Fonyód, ezek a területeim, hogy nem tud kikopni. Tehát, hogy a TikTokon például a mai napig a tehát nem tudom, másfél millióan nézik azt a videót, ahol azt olvasom fel, vagy éppen reagálok arra, hogy megint valaki belém költ, vagy belém áll, hogy akkor miért nem lehet normálisan beszélni, meg hogy ez egy felvett dolog, vagy már nem hallatszódik, hogy eddig hallatszódott, hogy tájszólásod volt, most már pestiesen beszélsz, akkor előtte meg miért volt túl sok a tájszólásod, tehát hogy senkinek semmi nem jó, tehát csak tényleg énekelni ne kelljen ilyen hozott anyagokkal.
Így nagy nyilvánosság előtt.
Úgyhogy nem, egyszerűen nem tud
de
kikapni.
De most miért ez a budapesti csupa nyílt elbetűzés az olyan szép, és amikor nagyon szépen kiejtem a szavakat az elejüktől a végükig, és akkor tényleg figyelek, most ez jobb? Nem jobb. Tehát nyilvánvalóan a tömegmédiában, főleg amikor még ugye tévé meg rádió egy volt összesen, vagy hát kettő, egy meg egy, akkor ugye volt egy nagyon erős központi kommunikációs stílus. Ugye belegondolunk a hírolvasókba, a 80-as évek, 90-es években, és a 90-es években már kereskedelmi tévék megjelentek, de hát ott is azért alapvetően csatornáknak van egy hangjuk, aki aztán nagyon szépen beszél magyarul. És akkor nyilván ezért lehet egyfajta elvárásnak az alapja, hogy akkor te is beszélj így. De hát miért
kell? De nem, pont ettől színes, meg ettől szép.
Abban a podcastben, amire már hivatkoztam, amikor Sajó Dáviddal beszélgettetek, akkor mondtad, hogy egyébként te szereted így szeret szórakozni ezeken az élcelődő kommenteken. Ez még mindig így van? Nem, nem fárad ebbe bele az ember? Vagy roppan nem. Bele, hogy tényleg hagyjatok már?
Ja, nem tudom komolyan venni, tehát hogy így az első három évben még tényleg volt olyan, hogy egy napig így még zakatolt bennem az a rossz indulat, amit mondjuk kaptam, de ezt már abszolút levetköztem, és tényleg így teljes humorral és mosolyogva tudom ezekhez hozzáállni, és egyáltalán nem veszem már komolyan őket, hiszen tényleg olyan emberek írják, akik egy fotelben ülnek, és nézegetik otthon, és a feszültségüket éppen kipróbálják rajtam tölteni, több-kevesebb sikerrel, úgyhogy én ezeket abszolút nem, most már megtanultam ezt kezelni, és tényleg nem veszem fel, de egy-kettő ilyen ínyentséget meg szoktam jegyezni, úgyhogy azok jók.
Viki, nektek a zenétek révén van-e konkrét kitűzött célotok, hogy milyen üzeneteket szeretnétek közvetíteni a rajongók felé? Változott-e ez akár az évek során? Vagy ez pont egy fordított folyamat, hogy ti kiadjátok, ami bennetek zajlik, és ezt majd valahogy értelmezi mindenki kiki a saját értelmezése szerint.
Hát igazából az utóbbi, mert minden ember másképp interpretálja magának az adott üzenetet, vagy az adott természeti képet, vagy bármit. Tehát, hogy ez a lényege, hogy ne osszunk meg senkit, meg a közönségünket sem, hanem ugyanúgy szóljon mindenkihez, és ugyanúgy mindenki találja meg magának a saját sorait, vagy gondolatait, vagy feloldozást a zenében, meg a dalszövegben. Az egy dolog, hogy amikor mi dolgozunk egy dalon, vagy egy dalszövegen, akkor mindig megvan a konkrétum, hogy mi mire írjuk, és hogy mire gondolunk akkor, és hogy milyen képek mögé bújunk el egy-egy adott esetben, amikor túl torz lenne, vagy erős az, amit egyébként mondanánk, és aztán van a közönségnek az a rétege, aki egyébként szereti meg sportot űzni abból, hogy ezeket a rétegeket így lefejtse egymással, és így akkor mire gondolhattak a srácok.
Követő.
Igen, a srácok, amikor ezt megírták. De nyilván van, aki pedig abszolút kettelésből hallgat minket, vagy jól esik neki, vagy a gyereke éppen rákattant a zenénkre, és akkor muszáj neki otthon ezt üvöltetni. Úgyhogy én nem szeretem ebbe belemagyarázni. Nyilván nem járunk szemellemzővel, nekem azért mindig is megvoltak a véleményeim a társadalmi dolgokról, úgyhogy általában dalok közti konfokban így néha megnyilvánulok így keményebben, vagy önmagamat cenzúrázva, de szeretjük ezt a közönségre bízni, meg igazából nekünk nem is feladatunk, a szórakoztatás az elsődleges feladat.
Laci, neked hogy jött ez a média csillagász szerep? Miért érezted fontosnak ezt a fajta ismeretátadást, és milyen szemléletformáló hatás lebegett a szemed előtt? Azért ez nem feltétlenül jellemző, hogy egy kutató fontosnak érzi, hogy ilyen jellegű.
Nem, ez nem jellemző. Ugye tipikusan a kutatók, ugye ez a ugye nagyon sok általánosítás teljesen hamis, és bizonyos általánosításokban ott van az igazságnak, aki pici magva, ugye az elefántcsont toronyban fölvonuló tudósnak az általánosításába szerintem sajnos van igazság. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogy ők a tudósok, ugye a cipész cip, a tudós tud. Ő tud, fölmegy a elefántcsont toronyába, és akkor ott olyan gondolkozik az élet nagy kérdéseiről, vagy az ő tudományának a nagy kérdéseiről. Nekem a nagy áttörést a média felé egyértelműen a Lendület Fiatal Kutatói Program Akadémia által adott támogatás adott, mert ugye 2009-ben, amikor ezt elnyertem, 5 fiatal kutatót gyakorlatilag azt hiszem egy kivétellel mindenkit külföldről vonzott haza a Magyar Tudományos Akadémia. És akkor volt egy ilyen nagyon erőteljes vágya az akadémia részre, hogy egy ilyen sikerkommunikáció menjen. És én ezt magamra nézve kötelezőnek éreztem, hogy akkor jó, akkor ha akadémia, titkárság, kommunikációs főosztály szervezte ezeket a média megjelenéseket, hogy jelezzék azt, hogy kik ezek az arcok. Tehát volt az elején egy sajtótájékoztató, ahova én Ausztráliában egy videókapcsolaton keresztül, egy Skype híváson keresztül, akkor még ilyen technológia, hol volt még a Zoom, meg Teams, meg ilyenek, akkor még Skype-oltunk. Szóval azon keresztül jelentkeztem be, éppen a második fiam születés előtt 2 nappal, még volt is ilyen bizonytalanság, hogy esetleg a kórházból fogok bejelentkezni, és akkor akkor volt egy sajtáj, és akkor ez lement, akkor hazajöttünk, és akkor utána azért, ugye Pálinkás József akkori akadémiai elnök nagyon merész volt, a 2009 az a válság éve volt, bocsánat, és mégis rászánt egy évben 250 millió forintot, hogy 5 embernek adjon átlagosan 50-50 millió forintot, de 5 évre vállalt kötelezettséget, és igazából ezt fölfejlesztette, a program pár évvel később már évi 5-6-7 milliárd forintba került, ő 250 millióval indította el, és bízott benne, hogy majd a politikusoktól tud szerezni támogatást költségvetés formájában, és ezt sikerült neki elérni, és ehhez a nyerteseket felhasználta teljesen pozitív értelemben véve ezt a dolgot a sikerkommunikációra. És nem tudom, hogy megnevezhetünk, szerintem nevezzünk meg konkrét műsorokat is. Én nekem a nagy, első nagy siker az a Alinda féle, Weiser Alinda féle záróra, vagy mi éjjeli, mi volt annak a cím? Azt hiszem záróra. Nem
záróra volt.
Záróra volt, igen. 2010 elején, pont fél éve azután, hogy hazajöttem, akkor ő ott meghívott, egy órát beszélgettünk, leadta a tévé este 10-kor, aztán sokat ismételték, és egy csomó annak a műsornak a célközönségében valójában további eseményeket szervező, kulturális szférában mozgó ember látott. És onnantól kezdve elkezdtek hívogatni. Tehát az volt az első. Még évekkel később is megkaptam vissza, hogy ez egy milyen jó beszélgetés volt. És akkor aztán voltam a TEDx-en, ugye TEDx Danubia meghívott egy majdnem semmi című előadásra, ahol beszéltem én ott még mindenről is, valójában kozmológiáról kértek, de ott volt még a szerelmi együttlét, éjszakai szerelmi együttlét nyomairól.
Szereted ezt becsempészni a beszélt?
Hát ilyen, ez a sajnos férfi vagyok most, biológiai lény vagyok. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy... És azt is nagyon szerették a népek. És akkor aztán ez így szépen úgy épült fölfelé, aztán pár évvel később pedig rájött a reggeli tévé és rádiós műsorok szerkesztői közösség, hogy ez a figura tud beszélni, és akkor elkezdtek hívogatni. És én úgy voltam vele, hogy ez mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, úgy voltam vele, hogy tömegközlekedem a város. Én BKV-zek minden nap, Újlipótvárosi otthonomból, a Normafánál van az irodám, egy óra alatt jutok föl, na most ha ehelyett beülök egy taxiba, elvisz a tévébe, leadom a 7 perces dumát, beülök a taxiba, fölviszik a fenekemet a Normafához, gyakorlatilag 60 perc helyett 80 percbe telik, és leadtam egy valami 7 perces kis érdekes információ kvantumot valamelyik tévébe, ugye kereskedelmi tévék, köztévé, kereskedelmi rádiók, kulturális rádiók, mindenféle ilyen műsorok elkezdtek így hívogatni, hosszabb, rövidebb beszélgetésekre, és pár évvel ezelőtt az utcán, amikor megismertek, akkor még viszonylag ritkában, de azért már akkor is megismertek, maga az a csillagász a tévébe. És akkor nyilván ez úgy jó esett. Most már az elmúlt 2,5 év ugye csinálok saját videós tartalomgyártást, ez a korona hozta el nekem ezt a érdekes hobbit, ami egyre több időmet veszi el. Most már például úgy ismernek meg, hogy te vagy az, aki a YouTube-on tartja az előadását. Mondom, igen. És ez így igazából, tehát ez így elindult így az akadémia által egy ilyen szikraként, és már egy olyan dzsungel tűzzé nőtt ki, ahol nyilvánvalóan a bennem élő exhibicionista az ugye kiélvezi azt, hogy akkor ő beszélhet a saját backairól, meg illetve a saját tudományát népszerűsíteti. Ez azonban az elmúlt, mondjuk most már azt mondom, hogy 4 évben egy tudatos stratégiává fejlődött. Azért is kértem, hogy úgy legyek bemutatva, hogy Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, mert fölvállaltam azt, hogy az intézményünket képviselnem kell, és mert jól lehet látni, hogy jelenleg a társadalmi folyamatok, a döntés előkészítő folyamatok általában véve ez a legjobb szó, hogy társadalmi folyamatok, azok a médiatérben zajlanak. És aki a médiatérben nincs, az olyan, mintha nem lenne, nem létezne. Tehát ha én azt akarom, hogy komolyan vegyenek, akkor igenis ott kell, hogy legyünk a médiatérben. És nem csak évente kettő kiadott MTI sajtóközleménnyel, hanem igen, aktívan fel kell vállalni ezt a szereplést, mert különben mintha nem is léteznénk. Én nekem ez szűrődött le, mondjuk így az elmúlt 10-15 év változásaiból, és én ezt most már így ezt tudatosan fölvállaltan csinálom.
Na, akkor most visszatérünk az asztrológiához és az UFO-khoz, amit felolvasok tőled, Laci, egy kicsit hosszabb gondolatot. Egy interjúban mondtad ezeket. Úgy gondolom, hogy az asztrológiában és az UFO-kban hívő emberek nagy része kvázi hitpótlékként kezeli ezt a dolgot. A klasszikus nagy vallások eléggé háttérbe szorultak a 20. század végére, bár a spiritualitásnak most érzékelhetően van egy nagy reneszánsza. A modern tudomány azáltal, hogy a spiritualitást háttérbe szorította, elvett tőlünk valami nagyon emberit. Nevezetesen azt, hogy hiszünk valamiféle természet feletti dologban. Ha én kimegyek a csillagos ég alá, rácsodálkozok, hogy milyen szép. Nem feltétlen gondolom azt, hogy valamilyen külső lény teremtette az egészet, de a dolog szépsége azért mégis megérinti az ember lelkét. Ezt a spiritualitást a materialista tudomány lebontotta, és a helyében nem adott semmit. Nem vagyok pszichológus, de úgy gondolom, hogy az emberi lélek alapvető igénye, hogy higgyen valamiben.
Persze, olyan szépen mondtad, hogy tű.
Na, látod, szép kiejtés versenyen indultam, mondom. Na, ez engem nagyon kíváncsi váltett, hogy ti miben hisztek, és itt most nem feltétlenül vallási vagy spirituális értelemben értem, hanem akár életfilozófiát, emberi értékeket, küldetéstudatot tekintve.
Egy kérdés, de nem most volt két éve, hogy valahol, hogy így beismerték, hogy vannak UFO-k, és hogy van egy videó?
Nem, az amerikai hadsereg nyilvánosságra hozta 50 évnek az aktáit, amiben olyan dolgokat jegyeztek föl, amit a pilóták láttak, és nem tudják, hogy mi. Megvizsgálták, és most is az a konklúzió, hogy nem tudják. Na most, ha valamiről nem tudjuk, hogy micsoda, akkor azt nem mondhatjuk, hogy az valami idegen lénynek az űrhajója, arról az összes dolog, amit kimondhatunk, hogy az nem tudjuk, hogy micsoda.
Tehát voltak vírustagadók, Laci, te egy UFO-tagadó.
Egy távoli galaxisban nem lehetnek meg más élőlények.
Én hiszek, máshol is van élet. Én ezekben az UFO látásokban nem vagyok hajlandó hinni, mert azok mindig életlen képek, és mindig bemozdultak, pedig mennyit fejlődött a zsebünkben lévő telefonálás és használható fényképezőgép, a okostelefon. Tehát igazán mindent elmondtál az idézettel.
Igen.
Ezzel kapcsolatban nem.
Tényleg én most arra vagyok kíváncsi, hogy miben hisztek. És igen. Mondom, tényleg nem feltétlenül itt most vallási vagy spirituális értelemben.
Én a telepátiába hiszek például. Egy fizikusként mondhatnánk azt, hogy hülyeség. De én annyiszor átéltem, de persze nyilván egy pszichológus azt mondja, hogy azért gondolom azt, mert az lesz aztán, amire emlékszem. Nem, tehát van egy ilyen emlékezés. Van. Tehát azt tudom, hogy anyám mindig akkor hívott telefonon, amikor éppen nem lettem volna telefonálásra alkalmas, de éppen mindig eltalált, hogy akkor, de amikor Ausztráliában éltem, és még élt. Meg előtte is Szegeden is. Mindig. És egy csomószor átélem azt, hogy gondolok valakire, és akkor az fölhív. Vagy megkeres. Én nem tudom igazolni, hogy, és nem tudok hozzátenni. De ez a telepátia ennedig bizonyítéka, mindig hogy megjegyzem. De nyilván van egy csomó eset, ahol ez nem következik be, és azt meg nem jegyzem meg. Tehát ez lehet egy teljességgel egy memóriának egy torzítás, hogy úgy vélem, hogy minthogyha tényleg ez létező valami dolog lenne. Pszichológusok vitatkozzanak ezen, én nem vagyok egy hajlandó vitatkozni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, ezt meg én csak anyámtól tanultam, hogy abba hiszek, hogyha valakinek segítek és jót teszek, akkor azt visszakapom. Nem tudom, hogy mikor, nem tudom, hogy hogyan, tehát én szeretek segíteni embertársamnak olyan értelme, amikor van értelme. Tehát például ez nem azt jelenti, hogy a koldusoknak mindig adok, mert szerintem nem én nekem kellene megoldani a koldusoknak a problémáját, hanem annak megvan a társadalmi, meg kéne, hogy legyen a társadalmi megoldásra, és azért nagyon szívesen tennék, hogy az legyen. Az, hogy én most kiadok 1000 forintot, nem az a lényeg. Tehát lényeg az, hogy én szeretek segíteni embereknek, ha csak tehetem, mert aztán az a tapasztalatom, hogy az úgy a sors, bár nevezzük bárminek, az úgy kompenzálja. És nagyon sokszor utólag látszik a dolgok értelme. Ez megint nyilván az emberi pszichológiából származik, hogy keressük a dolgok értelmét. És aztán néha meglátjuk, néha megtaláljuk. Tehát most mit tudom én, most ez egy hitkérdés, hogy ha nem jövünk haza Ausztráliából, nem válunk el, nem szeretek bele a könyvtárosunkba, és nem, ez mind nem történik, akkor nem lenne egy csodaszép 7 éves kisfiam, aki a tündéri, a legszebb gyerek a világon, és a legokosabb gyerek a világon. Nyilván az elfogult apa mondatja velem, most akkor nyilvánvalóan, akkor most mondjam, hogy ez volt az értelme? Igen, akár ez tök jó értelemben így utólag. Tehát, hogy ezt a mintázatot, amit keresünk, ami az élet elviseléséhez szükséges szerintem leginkább. Ezt én azt gondolom, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy ez miért van, hogy a mi pszichológiánkból származik, vagy van egy külső bárki, bármi, hát ezt én nem tudom elmenteni. De az asztrológia kapcsán azért hadd mondjam azt el.
Erre hogy, nagyon kíváncsi.
Hogy én az asztrológiát azért nem támogatom, mert elveszi az embertől a szabad akaratot. Hiszen az asztrológia az azt mondja, hogy úgyse tudsz semmit csinálni, a jövőd meg van írva a csillagokba. És akkor én azt mondom, én ez egy tudományos alapokon is nettó marhaság, de szerintem ettől sokkal fontosabb üzenet az, hogy akkor elveszi tőled azt, hogy te határozod meg a sorsodat. És én pedig ebben hiszek, hogy a sorsunkért leginkább mi vagyunk felelősek. Nem a csillagok, meg a csillagképek, meg az a pszichoblabla, ami ott kint van a csillagok világában, semmi köze, ha mi életünk, a mi döntéseink. És amikor a asztrológiában hívők itten, akkor jaj, mert akkor veled nem ismerkedek, mert te iker vagy, és lehet, hogy ő lenne az életed párja, hát könyörgöm, hát te döntsd már el, hogy ő illeszkedik-e hozzád. És ne az, hogy most...
Főleg, hogy az aszcendense is befolyása.
Miben van a holdja?
Az ufológia nem érdekel, az egy dolog, de az asztrológiában ezt, hogy elveszi az emberektől a szabad akaratban való hitet, ezt én rendkívül károsnak tartom.
És szerinted van ránk hatása, bármilyen hatással a csillagok vagy a bolygó? Ha
főnézzük, csodáljuk. Ú, de szép.
De nem, de most komolyan, de nem, hogy így...
Abban a formában, hogy az asztrológia...
Ja, nem az asztrológia, de hogy bármilyen, nem tudom, most mondok egy hülyeséget, vonzás, vagy mágnes, és nem tudom, nem értek hozzá, hogy bármi.
Nem, tehát tudományosan, tehát a fizikai kölcsönhatások révén a hold ugye mozgatja a tengert, van árapályhullám, az, hogy 24 óra egy nap, azt is a holdnak köszönhetjük, de ebben nem menjünk el.
Nagyon fontos kérdés, nálunk az egy szállóige a szerkesztőségben, hogyha a Merkur retrográdban van, akkor minden szörnyűség megtörténik, úgyhogy ezt most akkor egy csillagásztól meg kell kérdeznem, hogy amikor erre hivatkozva mondjuk azt, hogy hát ez a cikk most nem sikerült olyan jól, mert a Merkur retrográdban van.
Ez akkor... egy nagyon jó kifogás.
No, Kriszta, ezt ne hallgass meg ezt a podcastet.
Tökéletes kifogás.
És hogy arról mit gondolsz, hogy emberek a holdon vesznek tálkát?
Hülyeség. Hát az nettó hülyeség.
De hogy már kb. Az egész el van adva, nem?
Nem, nincsen. Az, volt egy cég, az egy szélhámos cég volt, ahogy az is szélhámosság, amikor emberek csillagot vesznek.
Igen.
A Magyarországra való hazatérésem legnagyobb szakmai sikerei közé sorolom azt, hogy a Tudományos Újságírók Klubja 2010-ig az év ismeretterjesztő tudósa díjhoz csillagot vett a kitüntetetteknek, és mi éveken keresztül próbáltuk elérni, hogy Nem már, hát az csak egy cégnek egy ilyen, És aztán sikerült megbeszélnem a Tudományos Újságírók Klubjával, hogy mi, pontosabban Sányszki Krisztián barátom, Piszkés tetőről kisbolygók ezreit fedezte már föl, és a csillagászatban mindmáig megvan az a szokás, hogy a fölfedező az új égitestet elnevezheti, és az lesz a hivatalos elnevezés a tudományban, és amíg ez a technikai civilizáció fönnáll, addig mindörökkön örökké az lesz az égitest neve, és azóta az évismeretterjesztő tudósa díjat megkapott kutatókról kisbolygót nevezünk el.
Rólad is neveztem.
Hát rólam is van, de az nem mindegy, az más dolog volt. Anyámról is van elnevezett. 2000 az nagy szám, tehát mi szeretjük egyébként a művészeket, magyar tudósokat, művészeket, sportolókat, ugye Hosszú Katinka is van, meg Hofi Géza is van kisbolygóként, tehát megörökíteni őket.
Ki lehet ez a cél, hogy legyen róla nevezés.
Ugye ez egy ilyen kis érdekes dolog, mert a tudományos jelentősége totálisan nulla, de a sajtó imádja. Az emberek imádják, és bocsánat.
Hát ez... legyőzgött, hát így is örülnék lenne róla, mert elnevező egy kis bolygó.
Egyik hónapban elneveztünk 20-valahányat, és akkor annyira ráharapott, hogy ez egy augusztus volt, és annyira ráharapott a magyar média, hogy valami 6 milliós elérés és 53 millió forintos reklámegyenértéket generáltunk azzal a hírrel, hogy mit tudom, hogy magyarokról neveztek el kisbolygókat csillagászok, mert mindenki imádja, kattint, és átveszi, és megjeleníti. Tehát ez egy olyan dolog, hogy a csillagászatnak az ismertségét szeretnénk, ugye elismertségé is konvertálni, ebbe például ez egy nagyon szexi dolog, ez a kisbolygó elnevezés.
Viki, kanyarodjunk még vissza, hogy te miben hiszel, itt csak egy ilyen félhangosan mondtad, hogy magunkban.
Nekem a mostapukámnak ez volt az első, hogy fiam, te mindig először csak magadban higgyél, és akkor utána a másikban. Ez azért, tehát, hogy belém táplálta rendesen ezt a dolgot, de én nagyon egyszerű dolgokban, mindenben hiszek, amit mondott a László, tehát, hogy így azzal abszolút...
Laci! Az, hogy László,
bocsánat, úr, így próbáltam a tiszteletjelét.
Tőle rám a hivatalosság fala, hagyjám.
Doktor úr!
Nem, tehát, hogy amit a Laci mondott, mindennel tudok azonosulni. Nekem, tehát a legegyszerűbb dolog, a szeretet. Tehát, hogy amit én megtapasztalok, tényleg nagyon sok embertársamtól az általában a szeretet, és nekem tényleg a másik fő eszköz, amit minden nap én is próbálok gyakorolni, ez az adás, hogy adni. Ez ugyanaz, hogy mondjuk nem azért, hogy egyszer visszajöjjön, hanem azért, mert egyszerűen én imádok adni, meg imádom, hogyha valaki jól érzi magát körülöttem, és hogyha akár, tehát, hogy vallom azt, hogy nagyon sok zenész azért lett zenész, mert egyszerűen csak szebbé szeretné tenni a másik embernek a napját, és azért bohóckodunk ennyit, meg azért hülyéskedünk, mert egyszerűen nekünk az éltető energia, hogyha más jól érzi magát, és mosolyog, és nem tudom, történnek a dolgok.
Ezt szépen felvezettétek az utolsó kérdésemet, mert azt gondolom, hogy abban az olvasatban is nagyon hasonlítotok, hogy adtok. Viki, te a művészet eszközével elsősorban szerintem lelki támogatást és támaszt nyújtasz a rajongóinak, Laci, te pedig a tudomány az oktatás révén segíted elsősorban a fejlődést. És arra vagyok kíváncsi, hogy mik azok a teljesen egyszerű, hétköznapi, kézzel fogható dolgok, amivel segítitek akár a környezeteteket, akár az embertársaitokat, és ezt nagyon fontosnak tartjátok a mindennapokban.
Hát szerintem a figyelem, az odafigyelés, hogy tényleg nem csak az van, hogy bologatunk és egymás szemébe nézünk, hanem meg is értem, amit mond a másikát, és csatornázom magamon, és próbálok neki akár segíteni, vagy olyan irányba terelni, ami még jó is lehet. Hát nyilván zenekaron belül lesz, hogy egymás támaszai vagyunk, és hogy nagy közösségekben élünk, és hogy családot alkotunk, és nem tudom, olyanok vagyunk, mint egy ilyen cigány karaván, az ezt így feltételezi, és hogy megbízunk egymásban, és hogy ezt a bizalmat, ezt nem szeretjük felbontani, vagy nem szeretünk hülyeségeket csinálni, amivel ezt így el lehet rontani. Fú, nem tudom, mi volt a kérdésed?
Hogy mik azok az egyszerű hétköznapi dolgok, amikkel igyekeztek, akár magatokon, közvetlen környezeteteken.
Hát én nekem az egyik vezérlő elvem az, hogy én végtelenül őszinte vagyok. Ez egy rossz tulajdonság.
Én is egyébként.
Mert
én hiszek abban, hogy ez nem rossz tulajdonság. Küzdelmes ilyennek lenni,
de... Én egy őszinte nyílt kommunikációjú figura vagyok, tehát tudom azt, hogy amikor egyik másik kutatóintézetbe átjött hozzánk egy ember, akkor ő meglepődött, hogy mennyi kör e-mailt írok a munkatársaknak, a kutatóközponti munkatársaknak, én szoktam ilyen pásztorleveleket írogatni, most éppen mi történik. Ugye az elmúlt 3 évben erre volt sok okom. Ugye akadémiáról le lettünk választva, átalakultunk így, úgy, amúgy, és akkor meg kellett nyugtatni a népet, és akkor ezt ilyen körlevelekbe. Én rendkívüli módon az őszintességben azt is beleértem, hogy az álságosságot próbálom távolítani az életemből, és ebben van egy olyan radikális megjelenési forma, és például, mint én a nőkön például az extrém, milyen kifestett arcokat meg akarom, én nem szeretem, mert hát azért nem olyan. Tehát én a természetességnek. Tehát őszintesség, természetességnek. Spontaneitás. Én nagyon szeretem a spontaneitást. Tehát, és mint a legutóbb is tudom, hogy volt, hogy menjünk már ide, oda, amoda, és akkor elmenni. És általában is csomószor van az, hogy akár a beszélgetések a médiában is, és akkor jönnek nekem kérdések. Nem kellene, majd beszélgetünk. Tehát én ezt a spontaneitást az élet, a hétköznapi életben is szeretem. Tehát nem akarok előre napi rendeket. Bár sokszor muszáj, hiszen intézmény vezetőként igen, van titkárnőm, aki vezeti a naptáramat, írogatja be a találkozókat, meg akármi. Tehát van egy kötelező, anélkül káosz lenne, de amikor csak lehet, Ha lehetséges, akkor a spontaneitást választom, mert szerintem az jobb, mint az ilyen előre megtervezett dolgok. Ugye ezek ilyen stiláris elemek, de ezek végül is, ugye a stílus maga az ember, szokták mondani, ugye ezek a stiláris elemek mégiscsak definálják azt, hogy én magam hogyan viselkedem.
Szeretek természetbe járni, kimenni az állatokhoz, nem tudom, kicsit megtapasztalni azt, hogy tényleg a földön vagyunk, és nem pedig a beton dzsungel közepén. És nekem nagyon-nagyon sokat ad a természet ilyen szempontból, mert nekem az jutott eszem, hogy a szolidaritás, ugye, ami mostanában azért egyre jobban feljön, hogy azt talán még egy kicsit jobban kéne gyakorolnunk.
Ha lenne rá, terep rá, az biztosan
igen.
Van.
Szerintem ez szép zárszó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, dr. Kis László és Lábas Viki.
Mi köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Hello.
Ciao.